Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 300. dicséretünk első három versét. 300. dicséretünk első, második és harmadik verseit. Az első vers így kezdődik: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szent Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy kirendeltél egy napot, a te napodat, hogy megálljunk feladataink és munkavégzéseink közben is veled legyünk. Köszönjük, hogy ez azért van, mert te magad akarsz velünk lenni. Köszönjük, hogy ebben az együttlétben csendben is lehetünk. Köszönjük, hogy hallgathatunk rád, igédre, szent szavadra. És köszönjük azt is, hogy magunk is megszólalhatunk és imádhatunk, és imádkozhatunk hozzád. Gerjeszt fel bennünk az utánod való vágyakozást, a szavad üzeneted utáni lelki sóvárgást. És kérjük az értés és engedelmesség lelkét. Köszönjük gyülekezetünk a te néped ifjait, a kiválasztottakat, a nyári ifjúsági táborainkban lévő és oda készülőket. Hadd váljanak minél többen Jézus követőivé és hitvallóivá ebben a világban. Mennyei édesatyánk, teremtő és gondviselő Isten, világmindenség Ura, Királya, kérve kérünk, nyisd meg ajándékozó kezed kincseit, és áld meg Isten tiszteletünket a Krisztus Jézusért. Amen. Kedves testvérek, mai alapigénk egy egész rész Dániel próféta könyvéből, a könyv első része végig. Jojákim Júda királya uralkodásának harmadik esztendejébe jött Nabukodonozor, a babiloni király, Jeruzsálemre, és megszállta azt. És kezébe adta az Úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és vitte azokat Sineár földjére az ő istenének házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való és előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincs, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, ismeretekkel bírnak, és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájába, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. És rendelt nekik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből ő iszik, hogy így nevelje őket három esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Volt pedig ezek között a Júda fiai között Dániel, Anániás, Misáel és Azáriás. Az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik, tudnélik, elnevezte Dánielt Baltazárnak, Anániást Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednégónak. De Dániel eltökélte az ő szívébe, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből iszik, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek, félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat, minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek, és így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Anániást, Misáelt és Azáriást. Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat, és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszik az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek valának mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével élnek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, és az italokul rendelt bort, és ad nékik zöldségféléket. És adott az Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Miután pedig elmúlt az idő, amikorra meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitték őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé. És szólt velük a király, és mindnyájuk között sem találtaték olyan, mint Dániel, Anániás, Misáel és Azáriás, és állának a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felül a király tőlük tudakozódott, 10-szerte okosabbaknak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában vannak. És ott volt Dániel, a Círus király első esztendejéig. Kedves testvérek, ennek a könyvnek ez a címe, hogy Dániel próféta könyve. Jézus pedig egyszer azt mondta, hogy a proféták én rólam beszélnek. Ez azt jelenti, hogy Dániel próféta könyve is Jézus Krisztusról beszél. Még akkor is igaz ez, ha tudjuk, hogy a nagy babiloni világbirodalom történelme és Dániel próféta szolgálat ideje sok száz évvel megelőzte Jézus Krisztus testet, öltését, a karácsonyt és a földi világba való megérkezését. Azzal kezdődik ez a könyv, hogy Júda királyának, Jojákimnak uralkodása idején Nabukodonozor, babiloni király hódító hadseregével megjelent Jeruzsálem falainál, ilyen egyszerűen mondja a Biblia, megszállta azt, és az övé lett egészen. És amit megszállt, onnan az emberek egy részét fogságba vitte, elvitte a királyt is, összeszedte a templom kincseinek egy jelentős részét, hazavitte, mint hadizsákmányt, és bevitte a maga kincses házába, a maga templomába. Milyen régi történet ez? Gondoljátok csak el, hogy közel 2,5-3 ezer évvel ezelőtti történet ez. Testvérek, a Biblia különös és rendkívüli könyv abban a tekintetben is, hogy miközben ilyen régi történeteket, több ezer éves történeteket megír, de azokon keresztül az emberiségnek azt a történelmét is írja, ami éppen zajlik. Egészen máig szóló üzenetei vannak Istennek, ezért olyan csodálatos könyv ez a Biblia, még egy 3000 évvel ezelőtti valóságos történelmi eseményből is. Mert bizony, testvérek, ez a rész Dániel könyvéből a lehető legmaibb történet, itt történik a szemünk előtt. Itt zajlik minden nap. Benne élünk. Benne élünk. Minden nap történik, folyamatosan történik. A szemünk előtt zajlik. Ugyanez a történet. Sőt, velünk történik. velünk történik. Meg az egyházzal, meg az ifjainkkal. Bárcsak adna Isten nekünk látó szemeket, bárcsak adna nekünk Isten értő szíveket, értelmet, hitet, hogy segítő, figyelmeztető ígéje bátorítson és adjon reményt, hogy taníthasson, mert amik a Bibliában megírattak, azok a mi javunkra írattak meg. Ez a közel 2,5-3 ezer éves történet a javunkra írattatott meg. Adja meg nekünk Isten szent lelke, hogy legyen szemünk látni, értelmünk érteni, hogy ami a javunkra megírattatott, azzal meggazdagodva menjünk haza. Amikor ez a történet zajlik, lejátszódik, aminek egy részét felolvastam most előttetek, akkor Babilónia világbirodalom. De nem akár mekkora, az akkori világ legnagyobb birodalma. Igazi világbirodalom. Ez a világbirodalom állt meg hódító útján Jeruzsálem falainál. Egy rövid időre. Azért, hogy megszállja, hogy a lakói egy részét elvigye, hogy fogójá tegye Isten népét. Kedves testvérek, ahol csak Isten népe él a világon, ott mindenütt és mindig Nabukodonozor, Babilónia fölveri a sátrait Isten népe, Isten gyülekezete ellen. Mindig, mindig, amíg lesz történelem és világ, mindig így fog történni. És most is így történik. Azért prófétai a könyv elnevezése. Mert előre megmondja az Isten. Ez a profécia lényeg, hogy előre kijelenti az Isten. A világbirodalmaknak mindig útjában van Isten népe. Mindig. És harcba indul ellene. Mindig így volt. El akarja pusztítani Isten népét, azt az első Jeruzsálemet, majd az új Jeruzsálemeket, a születő keresztény egyházat és annak gyülekezeteit. Isten régi és Isten mai népét is. El akarja pusztítani. Milyen érdekes ezeknek a régi világbirodalmaknak a neveit tudjuk. Egyiptom, Asszíria, Babilón, Róma, mind neki ment Isten népének. Kivétel nélkül megszállta, fogságba hurcolta, rabbá tette, kirabolta, mind harcolt ellene. A mi időnkben is létezik Babilón. Egy nagy világbirodalom, csak nem tudjuk a nevét. Nem tudjuk kik. Egyiptomot, Asszíriát, Babilont, Rómát be lehetett határolni, hogy itt van. A mai világbirodalom nevét sem tudjuk, de van. Létezik egy földi világhatalom ma is, de nincs arca, nincs neve, azonosíthatatlan, és mégis van. és ördögibb és félelmetesebb minden azt megelőző Babilonnál. Azért félelmetes, mert amikor a babiloni hadsereg Jeruzsálem falaihoz ment, akkor hallatszottak a katonák csizmáinak, saruinak, cipőinek a dübörgése. Jönnek a babiloni katonák. Ez a világhatalom nem hallatszik úgy jön. Az ő hódításai nem harci zajban és kiáltások közepette történik. De megszállt csendben mindent, és ott áll ez a világbirodalom ma is az egyház kapuinál, az Isten népe ellen, hogy fogolyá tegye azt. Mert útjába van, el akarja törölni. Múltá akarja tenni, a múltat végképp el akarja majd törölni. Ez a világbirodalom minden akar lenni, Isten helyett Istenné akar lenni, és ehhez minden kell neki. Figyeljétek csak meg, milyen precíz és alapos a babiloni világbirodalom, hogy elérje célját. Először azt fedjük észre, hogy mindig a jövőre nézve tervez. A jövőre nézve tervez, jó előre. A holnapot akarja megnyerni mindig. És ki kell ehhez, hogy övé legyen a holnap? Mindig ugyanaz. Az ifjúság kell neki. Az ifjúság kell neki. De nem akármilyen fiatalok kellenek neki. Azt olvastuk, hogy kiválogatta Nabukodonozor a sok elfoglalt, leigázott nép fiataljai közül a legjavát. Annak is csak a legjava kell, az értelmes ifjak. Azok kellenek a világbirodalomnak. Testvérek, semmit nem változott ez se, aki világbirodalmat akar építeni, aki nem csak megszállni és megszerezni akar, de amit meghódított, azt birtokolni, uralni, vezetni akarja a jövőben, annak a legkiválóbb ifjak kellenek. És ezek mindig kevesen vannak. És mi lesz a többi ifjúval? Hát azok nem kellenek. Csak a legkiválóbbak. A többi ifjú? Hát majd szolga lesz. Meg rabszolga lesz. Sajnálatos módon már nincs Taigetosz hegye, hogy lelökdössék őket, akik nem kívánatosak. De van tudatmódosítás, van alkohol, van őrült zene, vannak szörnyű dolgok. A világhatalomnak sose kell az ifjúságból, csak az, akivel a jövőt fogja építeni. A többi felesleges. A többi kenyeret kap és cirkuszt, hogy fogja be a száját, legyen a hasába valami, és nevessen nagyokat, szórakozzon, azt hiszi, hogy szabad, pedig csak szolga lesz és rabszolga. Semmi más. Csak segítek, hogy gondolkozzunk együtt. Nézzétek a 20. és a 21. századba, hogy indult meg a legértékesebb ifjak összegyűjtése a világegyetemeiről. Én találkoztam az Amerikai Egyesült Államokban 1995-ben egy nagyon tehetséges, értelmes fiatal emberrel, amikor egy ilyen szolgálati úton voltam a feleségemmel együtt, és megkérdeztem, hogy kerültél te ide? Azt mondja, kiválasztottak. Mondom, hol? Hát az egyetemen, utolsó év előtt. Kik? Innen jöttek Amerikából, magyarok. Keresték a műegyetemen a brilliáns tehetségeket. Mindet elvitték. Ösztöndíjat kaptak. Óriási fizetést. Nézzétek meg a kelet-európai államokba, hogy készítették elő például a fiatal tehetségeknek az elvitelét. Különböző ösztöndíjakkal. Teli vannak a mai politikusok olyan fiatalokkal, akik mind oda kerültek. Kedves testvérek, Nabukodonozornak csak a színe java kell az ifjúságból. Vele készíti a birodalom jövőjét. Hogy is olvastuk? És mondta a király, hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincs, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, ismeretekkel bírnak, értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájába, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. Minden népből gyűjti. Ma is ugyanezt történik. Azzal kezdi, hogy azokat az ifjakat, akikben fogyatkozás nincs, elviszi az udvarába. Így olvastuk. Elviszi az udvarába. Jól tartja őket, és megkezdi az átképzésüket. Testestől, lelkestől meg kell változniuk. Olyanná kell lenniük, amilyennek látni és tudni akarja őket a nagy birodalom királya. Látjátok, ez a Nabukodonozor maga az örök korszellem. Átlép évszázadokon, évezredeken, és aktuális. És ma is igaz. Nabukodonozor terve készen van. Amikor a fogoljá lett különböző népek ifjainak a színejavát kiválogatja. Megkezdődik a 3 éves egyetemi átképzésük. Azt is mondhatnám továbbképzés, de nem az történik. Teljes átképzés történik. A király eldönti, hogy mit egyenek, és mit igyanak. A király eldönti, hogy hogyan gondolkodjanak, mit tanuljanak, melyek a főtárgyak, mit higgyenek. Milyen érdekes, ugye, ehhez meg kell tanulni Babilon nyelvét. Új nyelvet kell tanulni. A káldeusok beszédét, mert ezen a nyelven beszél a király. Elveszik a nevüket. Megváltoztatják a neveiket. Izraelben névadás mindig Istennel függ össze. Tudatosan úgy választották Izraelbe a fiúk neveit, hogy az utaljon Isten kegyelmére, ajándékára, szándékára. Elveszik a neveiket. Újat kapnak. Nézzétek csak, Nabukodonozor terve alapos, következetes, logikus, szisztematikus. mindenre kiterjed. Mindenre gondol. Persze a kérdés az, hogy mi a célja ezzel? Miért csinálja? Mit akar elérni? Miért zajlik ez a fajta kiválasztás, átképzés? Miért van ez a 3 éves, teljes átformálás? Elmondja az ige, hogy ahogy letelik a 3 év, álljanak majd a király előtt. Álljanak a király előtt. Testvérek, a köznevelés mára az egész világon egységesül. És a köznyelv is egységesül. Mi idősebbek sokszor bajba is vagyunk ezzel, mert akármit veszünk a kezünkbe, egy telefont, vagy ülünk egy számítógép elé, vagy nézel egy televízió műsort, egy egységesült, nem magyar nyelven, egy egységesült nyelven beszél a világ. Kedves testvérek, ennek az egésznek a menete ma is babiloni rendszerű. Hogy ment ez? Elvenni az otthonától, elszakítani az otthonától, a szüleitől, a családjától, a történelmétől, a kultúrájától, a népétől. Elszakítani. Kimozdítani. Helyette majd a birodalom királya megmondja, hogy mit tegyen, mit igyon, milyen nyelven beszéljen, hogy hívják, hogyan gondolkozzon, mit tanuljon. A világbirodalom pedig mindent megszáll, elfoglal, beolvaszt, érzékenyít, átképez. Az ifjú nemzeték javát elviszi, és egyformára átneveli. De miért is? Vessük föl még egyszer a kérdést. Mi a célja vele? Az, hogy az átképzés, az átnevelés után álljanak a király előtt, ez azt jelenti, legyenek a világot meghódítani akaró király engedelmes és használható eszközei. Ez ma az oktatás és nevelés általánosan való célja is ezen a világon. Testvérek, ha ez a bibliai diagnózis jó, akkor ijesztő és kétségbe ejtő a jövő. Akkor ijesztő és kétségbe ejtő a jövő. A mai ifjúság is, és Dániel és társai is védtelenek ugyanis ezzel a neveléssel szemben. A legtöbben nem is értik, vagy félreértik a nevelés célját. Van talán olyan is, akinek tetszik ez. Nabukodonozor parancsol, és ők kötelesek engedelmeskedni, be kell lépniük a király iskolájába. Mi pedig, mint szülők, hívő emberek, mi, mint az egyház és gyülekezet, el kell, hogy tűrjük ezt. El kell, hogy tűrjük ezt. De közben tudjuk, hogy Isten örködik az övéi felett. Volt már olyan, amikor beszéltem arról, hogy jó magam is milyen, hadd mondjam így egyszerűen, milyen rossz gyerek voltam. Aztán, amikor szülő lettem, akkor kezdtem egy kicsit érteni, hogy milyen is, hogy az embernek gyerekei vannak, és nem tudja, hogy hol vannak és mit csinálnak. És nem is tehet semmit értük. Nem tud ott lenni, ahol elronthatják őket, és elronthatják az életüket. De egy dolgot egy hívő ember tud, hogyha én nem is, de Isten tud örködni felettük. Csodálatos, hogy milyen zajtalanul és mégis biztosan húzza keresztül Isten Nabukodonozor tervét és végső akaratának megvalósulását. Zajtalanul. Egy helyen azt olvasjuk az igében, hogy az egekben lakozó neveti az embert. El tudom képzelni, hogy Isten mosolyog a világbirodalmak nagy királyain, akik azt hiszik, minden az övék. Azt csinálnak, amit akarnak. Átképezik, átnevelik az emberiséget, fogolyát teszik, kirabolják, szolgává teszik, megölik, elpusztítják, megalázzák, kiforgatják mindenéből, és senki nem állhat az utukba. Dániel és társai számíthatnak arra, Isten gyermekei számíthatnak arra, és a gyermekeinkre merjünk nézni így, hogy a neveik előbb lettek beírva az életnek könyvébe, mint ahogy Nabukodonozor beírhatta az új neveiket az ő könyvébe. Mert Isten az övéit már az anyamében elválasztja, eljegyzi. Ezek az ifjak négyen előbb álltak Isten előtt, mint Babilon királya előtt. És Isten minden célját eléri. Minden harcát megnyeri, mindenkivel szemben. Bármit tervezést tesz a nagy világbirodalom királya, az előáltal a kiválasztott ifjakkal, Isten gyermekeivel is. Hiszen erről szól ez a történet, hogy így folytatódik, de Dániel eltökélte az ő szívében, eltökélt valamit a lelkében, hogy nem fertőzteti meg magát. Ez a valami eltökélte. Ott belül volt Dánielben valami erő, amit Istentől kapott. Amit Isten ad az övéinek. Hogy már a nagy király ellen lázadni azzal, hogy nem eszem meg, amit adsz, nem iszom meg, amit adsz, halált jelentett. Ő mégis eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Ezért kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen neki megfertőztetnie magát, aki megfélt a királytól. Végül megegyeztek valamibe. Dániel egy 10 napos próbát kért, hogy hadd egye és igye, amit ő akar. Aztán 10 nap múlva nézze meg az udvarmester, hogy a király asztaláról való étel, vagy az Isten kezéből vett étel teszi az embert szebbé, erősebbé. És 10 nap után ők lettek a szebbek, kövérebbek, ahogy írja a Biblia, pedig csak zöldséget ettek, és vizet ittak. És akkor megengedte ez az udvarmesterek fejedelme, hogy egyék, ahogy ők szokták, igyák, ahogy ők szokták. hogy ne fertőztessék meg magukat. A babiloni fogságban akkor élő Isten népe, Isten népe közül kiválasztottak négy ifjút, akik az átnevelés ellenére is, neveiktől, anyanyelvüktől megfosztva is, idegen eszmék és tanok megismerése közepette is, átélték, hogy akiben hisznek, az élő Isten, számon tartja őket, megőrzi és megajándékozza. Hogy így igaz testvérek, annak a legbiztosabb jele, hogy ebben az egész első részben végigvonul egy szó. Az így van, hogy ad. Hogy az Isten ad. Isten adott beléjük hitbeni elszánást, hogy eltökéljék magukat. Isten adta, hogy kegyelemre és irgalomra méltóvá legyenek az udvarmesterek fejedelme előtt. Isten adta ennek a négy gyermeknek, hogy tudománnyal és ismeretek gazdagságával rendelkezzenek. És Dániel még kapott egy plusz ajándékot is, az álmok megfejtésének ajándékát. Le is írja a Biblia, mert ha Isten ad, az mindig tízszer többet ér, mint amit a király asztaláról kaphat az ember. Tízszer többet ér. Mikor a király maga elé állítja őket, azt kell, hogy kimondja, ezek tízszer okosabbak, mint bárki más. Honnan? Miért? Hogyan? Honnan van a bölcsességük? Igen, ebben a történetben a legcsodálatosabb, hogy Isten ad, és ezzel szeretném ezt most befejezni majd, hogy nem Dánielről szól ez a történet. Dániel szereplője ennek a történetnek. De a történet arról szól, aki azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Arról szól, hogy a vagyok. Az Isten milyen? Hogy ad. Hogy ad. Olyan szép ugyanakkor azt látni, hogy ahányszor valami csodát hajt végre, Dániel álomfejtésben, bölcsességben, és mindig valahogy kitünteti a király, egyre magasabbra, feljebb emeli, mindig azt mondja, ez nem Dániel, az én csodálatos Istenem, az egyetlen Isten. Ez ő. Ő adja. Ez nem én vagyok. És hitvallást tesz a világ uráról minden alkalommal. Kedves testvérek, kié lesz az ifjúság? Ismerjük ezt a mondást, hogy akié az ifjúság, azé a jövő. Minden nagybirodalom a szájára vette és megpróbálta. Kié lesz az ifjúság? Kié lesz a jövő? Krisztusé vagy Babiloné, Nabukkodonozoré? Kedves testvérek, Jézus Krisztus nyilvánvalóvá tette, hogy gondja van a gyülekezetek folyamatos feltöltésére, pótlására, ifjakra és gyermekekre. És Isten az ő ügyét feltétlenül győzelemre viszi. Talán könnyen átszaladunk e fölött, az ige fölött, az új szövetségből. Ekkor kisgyermekeket hoztak Jézushoz, hogy vesse kezeit azokra, és imádkozzék. A tanítványok pedig dorgálják azokat. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. De nem itt fejeződik ez be, hanem még van egy mondat. És kezeit rájuk vetvén eltávozott onnan. Kezeit rájuk vetette Krisztus. Nem engedi az övéit Nabukodonozor kezeihez. Nem engedi. Rövidesen keresztelünk majd egy gyermeket. Csodálatos dolog történik. Ráveti Isten a kezét, és nem engedi. Gondoljatok így arra, hogy megvagytok keresztelve. Hogy kivagytok választva, és a gyermekeitek is. Az unokáitok is. Merjétek hinni, és nem viheti el őket Nabukodonozor. Mert kezeit reávetette. Jézus maga hívja el, küldi szolgálatba, harcba, és védi meg választottait Nabukodonozor ellen. És újra ad ifjakat, akiket a követés ajándékával megajándékoz. Elhívja Pétert, Jakabot, Jánost, kövessetek engem. Urkuton ott vannak a gyerekeink. Isten gondoskodik a gyülekezet utánpótlásáról, hogy a gyülekezet éljen. És a követés ajándékával ajándékoz meg ifjakat. Kövessetek engem, és én azt cselekszem, folytatja. Imádkozzunk azokért, akik most 5 héten át, sok gyerekünk, ifjú, táborokban van, hogy a Jézus követés ajándékát kapják meg. Mert a Pest Erzsébet központi gyülekezet sorsa, az egyház sorsa ezen múlik, és akkor a pokol kapui se tudnak erőt venni, se az egyházon, se a gyülekezeten, se a gyerekeinken, mert Isten ad nekik bölcsességet, erőt, megtartatást, győzelmet. Ennek a bizonyosságával könyörögjünk majd, és induljunk haza. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy egy félelmetes világba élve is bátorítod a te népednek szívét. Látjuk ezt a világhatalmat folyamatosan működni, a te népeddel szembe, átéljük a saját életünkben is, megtapasztaljuk ennek a valóságát, a családunkba is. Látjuk nyomait sokfelé a közösségekbe, ahol élünk és forgolódunk. Áldott legyél, édesatyánk, hogy mindent te adsz, és nagyon köszönjük, hogy Jézusban mindent adtál is. Hiszen úgy szereted ezt a világot, hogy az egy szülött fiadat adtad. Köszönjük neked. És úgy is állunk most előtted, mint akik könyörögve kérünk, gyülekezet sok betegéért is. Elsőrenden most hadd hozzuk eléd a rákbeteg testvéreinket. És kérjük, adj nekik, add azt, amit te a legfontosabbnak gondolsz, de mi kérünk nekik gyógyulást, reménységet, erőt, hitet, áldást. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgattál. Amen. azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket. Tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyük az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten, vasárnap 10 órától istentiszteletet, ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy a gyülekezet lelkipásztorának ünnepélyes beiktatása tervezetten augusztus 30-án, vasárnap délután 4 órakor lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap mini ifink tábora kezdődik, és tart majd vasárnapig. Kérjük a gyülekezetet, hogy hordozzák imádságukba mini ifink hetét. Szeretettel köszöntöm az Agnus ifink tagjait, és a táborban szolgáló felnőtteket, vezetőket, akik lélekben velünk vannak, hiszen a mai Isten tiszteletet ők is hallgathatják. Bízunk benne, hogy áldott hetet tölthettek együtt. A testvéreknek pedig köszönjük az imádságos rájuk gondolást. És kaptam még egy hirdetést most az Isten tisztelet előtt, ez így szól. A holnapi mini ifi tábor elindításához szükségünk volna két sofőrre. Valakire, aki a gyülekezeti kisbuszt le tudja vezetni Urkútra, és egy személyautóra sofőrrel. A találkozó holnap hétfőn délután 2 órakor a templom udvaron lesz. Aki tudna segíteni fiataljaink szállításában, kérjük, hívja fel Kreisz János lelkész testvérünket. Telefonszáma a hivatalban megkapható. Előre is köszönjük a segítséget. De akinek ez így komplikált, pedig segítene, az csak szóljon nekünk, vagy Tamásnak, vagy nekem, és majd mi hívjuk Kreisz Jánost. Jó? Tehát ez ne legyen akadály, hogy nem tudjuk a telefonját. Két sofőrre van szükségünk, a kis buszt kellene levezetni, és valakinek az autójával kellene szolgálni holnap. Előre is köszönjük. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A himnusz éneklése előtt 300. dicséretünk 4. versét, 300. dicséretünk utolsó versét énekeljük. Kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltöröl.